Kedves testvérek, kedves gyülekezet, most egy bizonyos időbeli korlát miatt változtattam a mondani valómon. Egy nagyobb lélegzetvételű gondolatmenettel készültem ma délelőtre, de egy bizonyos körülmény miatt most csak egy ilyen rövid 20 perces kis áhítatot szeretnék tartani. Abban a reményben, amit minnyájan ismerjük ezt a törvényszerűséget, hogy néha a kevesebb az több. Aztán majd valahogy a gondviselés ad rá talán lehetőséget, hogy szóljak egyszer arról is, ami egyébként nagyon a szívemen van. De ez is, amiről most tennék említést. Azt hiszem, hogy nincs közöttünk senki, akit azért nem döbbentett meg egy kicsit ez az idei nyár, ez a szárazság. Hát nekünk egy aránylag kis kertünk van, de még nem emlékszem rá, hogy az ásott kutunkban ennyi víz lett volna. Hát ez most megtörtént, úgyhogy el kellett, hogy döntsük magunkban, hogy a paradicsomot tartom életben, vagy a virágokat. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy ez a szárazság, ami mondjuk halvány kis előjelzése egyik-másik bibliai történetnek, melyik nagyon híres bibliai történetet juttathatja eszünkbe? Szerintem sokan látom a tekinteteken a híres Illés történetet, ugye az a 3,5 éves szárazságot, amit persze nem lehet ehhez hasonlítani, hiszen ott a fák is kiszáradtak, mind egytől egyig, és rengeteg ember halt szomjan. Még az, amikor halljuk ezt a nevet, hogy Illés, még mi az, ami eszünkbe kell, hogy jusson? Már nem csupán a szárazság vonatkozásában. Egy elképesztő ígéret a Bibliában. Mivel búcsúzik az Ószövetség? Melyik az Ószövetség utolsó két verse? Ímé elküldöm néktek Íjést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, és a fiak szívét az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem-e földet átokkal. Azért ez olyan kicsit ilyen hátborzongató kijelentés, nem? Tehát, hogy a félreérthetetlen az időzítése is az ígéret beteljesedésének, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Ugye jól tudjuk minnyájan, akik itt ülünk, hogy a Bibliában ez a kifejezés, hogy az Úrnak napja, amolyan szakkifejezés, ami jelenti az Istennek az emberi történelembe való látható, nagyon markáns beavatkozását. És ez a történelem végén mikor is valósul meg? Amikor az Isten látványosan különbséget tesz majd az ő szolgái és a másik tábor között, mikor valósul ez meg? Hogy hívjuk ezt az időszakot? Egy kicsit nehezen is mondjuk ki, megértem. Hát ez a bizonyos hétcsapás. Amikor nem lesz kérdés, hogy milyen erők avatkoznak bele a földi történelembe, és az a látványos különbségtétel szintén elgondolkoztatja majd a föld lakóit. Szeretném föltenni azt a kérdést is, hogy melyik a másik nagy bibliai személy, akinek a hangja, a szellemisége újból meg fog nyilatkozni a történelem vége, lezárulása előtt közvetlenül. Szintén Malakiás könyve örökíti meg ezt az ígéretet. Meg tudná-e valaki mondani most csak úgy igehely említése nélkül, hogy ki lesz ez a másik, ki ráadásul meglehetősen hasonló személyiség volt Illés prófétához? Keresztelő János, így van. Ugye jól tudjuk, ismerjük az ígéretet. Ímé elküldöm néktek az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? Ugye jól tudjuk a Bibliából, hogy ez egy kettős jövendőlés. Mikor teljesedett be először? Így van, Keresztelő János fellépésével. Ki volt az, aki azonosította ezt a jövendőlést? Keresztelő János személyével. Úgyhogy nem nekünk kell kitalálni az azonosítást szerencsénkre. Maga Jézus Krisztus, hogy megvan írva, hogy elküldöm az én követemet. De ugye látjuk itt is a szövegből, világos, mint a nap, hogy kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, azaz ez az ígéret a második advent előtti időszakra is szól. Na itt azért egy kicsit elgondolkodunk, azt hiszem mindnyájan. Fölvetném azt a kérdést is, hogy miben hasonló ez a két személy? Illés és Keresztelő János. Mi? Hogy? A rendíthetetlenségben. Így van. Mindegyik egy döbbenetes országos hitehagyás idején lépett föl. Aztán még egy szót, egy jelzőt nagyon szívesen hallanék tőletek. Milyen tulajdonságok, erkölcsi tulajdonságok jellemezték őket? Bátran. Most ne zavartassuk magunkat a felvétellel. Igen. Alázatosság, ez is nagyon igaz, de ami itt most még inkább dominált. Így van. A Szentlélek által szóltak, egy jellemvonást szeretnék nagyon hallani. Szombatiskolában is előjött egyébként ez a gondolat. Hát a bátorság, bizony, a szókimondás, az egyenesség. Olyan szintű bátorságra volt szükség mind Illés próféta esetében, mind Keresztelő János esetében, hogy egyenesen az életüket kockáztatták vele. Keresztelő Jánost ki is végezték. És tulajdonképpen, hogyha az Isten Illés próféta esetében azon a bizonyos híres napon, ugye a Kármelhegy tetején, nem válaszol az első imádságára másodperceken belül, akkor ugyanaz a sors várt volna Illés prófétára is, legalábbis emberi számítás szerint. Különös gondolatokat találtam Ellen White életének utolsó művében, amit halála évében 1915-ben adtak ki először, a Proféták és Királyok című könyvből. Hadd olvassak fel egy pár sort. Ma is szükség van szigorú dorgálásra, mert súlyos bűnök választják el az embereket Istentől. A hitetlenség gyorsan divattá válik. Nem akarjuk, hogy ő uralkodjon mi rajtunk, mondják ezrek. A sokszor elhangzó udvarias prédikációknak nincs tartós hatásuk. A trombita bizonytalan hangot ad. Isten szavának világos, súlyos igazságai nem hatolnak az emberek szívébe. Sok névleges keresztény van, akik, ha kifejeznék, amit igazán éreznek, akkor ezt mondanák. Miért kell olyan nyíltan beszélni? Épp úgy ezt is megkérdezhetnék, miért kellett Keresztelő Jánosnak így szólni a farizeusokhoz? Viperák fajzatai, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek? Miért kellett Heródiás haragját felkeltenie? Miért kellett azt mondani a Heródesnek, hogy törvényellenesen él együtt testvére feleségével? E nyílt beszéd miatt Krisztus előfutára elvesztette életét. Így hát emberek, akiknek őrizniük kellene Isten törvényét, addig érvelnek, amíg az igaz lelkűség helyét elfoglalja a rugalmasság, és a bűn feddés nélkül marad. Mikor lesz újra hallható az egyházban az elfhű dorgálás hangja? Te vagy az az ember, mondta Nátán Dávidnak. Ma ritkán hallatszanak ilyen félreérthetetlen szavak a szószékről, és csak elvétve jelennek meg a sajtóban. Ha ez nem volna olyan ritka, többször látnánk Isten hatalma megnyilatkozását az emberek között. Az Úr követei addig ne panaszkodjanak munkájuk eredménytelensége miatt, amíg meg nem térnek az elismerés szeretetéből és a tetszeni vágyásból, amiért elhallgatják az igazságot. Na most tudom, hogy magam ellen szólnak elsősorban ezek a sorok, de ezért elolvasom. Az emberek tetszését kereső lelkészek, akik így kiáltanak nyugalom, amikor Isten nem békét hirdet, alázzák meg szívüket Isten előtt, és kérjenek bocsánatot kétszínűségük és erkölcsi gyengeségük miatt. Nem fele barátjuk iránti szeretetből tompítják a rájuk bízott üzenet élét, hanem mert önmaguk iránt elnézőek, és szeretik a kényelmet. Az igazi szeretet elsősorban Istent akarja megdicsőíteni, és lelkeket akar menteni. Akiben valóban él ez a szeretet, azok nem kerülik meg az igazságot, hogy megmeneküljenek a nyílt beszéd kellemetlen következményeitől. Hadd kérdezem meg, hogy tényleg olyan világot élünk, ahol szükség van egy ilyen világos szóra, ilyen egyértelmű beszédre? Azt hiszem, hogy ez senki számára nem igazán kérdés. És itt valamikor volt egy térkép, igen. Szeretnék ebből az illéstörténetből még egy nagyon-nagyon különös bátorító gondolatot is levonni. Hogy is hívjuk, mi a teljes neve Illés prófétának? A tesbites Illés. Mire utal az első szó? Hogy honnan származott? Tudja-e valaki, hogy hol van Izraelen belül ez a bizonyos Tisbe nevezetű kis falucska? Körülbelül. Köszönöm szépen. Így van. Méghozzá a Jordánhoz viszonyítva, nyugatra vagy keletre? Bizony keletre. Miért van ennek jelentősége? Illés próféta nem az ország vallási központjából lépett fel. Még csak nem is Samáriából. Ugye a kettészakadt ország időszakát éljük, hanem hát jött a semmiből. Egy kis hegyi faluból. Mit gondolunk, a történelem végén van ennek jelentősége? Ezt a hangot, ezt a világos hangot, ami különbséget tud tenni igazság és hamisság között, a történelem végén honnan várhatjuk? Mit gondolunk? Pécerről? Washingtonból? Genfből? Hát Rómából, köszönöm segítséget. Hát valószínűleg, hogy nem. Hanem egész pontosan nem is tudjuk, hogy honnan. Tehát a Jóisten keze nem rövidült meg ebben a vonatkozásban sem. Tud majd támasztani olyan embereket, akiknek a hitelessége nem lesz kérdés, senki számára, és az üzenetük Istentől való volt, meg még kevésbé lesz kérdés mindenki számára. És megszólal majd ez a kérdés, ki tudja pontosan, hogy milyen formában, amit Illés próféta feltett ott az ezreknek, meddig sántikáltok még két felé. Ez egy hallatlan örömhír a malakiási ígéret kapcsán, hogy tudninik, én elküldöm néktek Illést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. Itt is talán hadd olvassak egy-két érdekes gondolatot ettől az ihletett szerzőtől. Akháb korában a Jordántól keletre Gileát hegyei között élt egy hívő, imádkozó ember, akinek rettenthetetlen szolgálata által akarta Isten a hitehagyás gyors terjedését megállítani Izraelben. Érdekes, hogy nem részletezi, de azért két nagyon fontos szó elhangzik Illéssel kapcsolatban. Mi volt az a két szó? Hívő és imádkozó ember. A hegyekbe visszavonultan Illés megrendülten figyelte a hitehagyást, gyötrődő lélekkel könyörgött Istenhez, hogy állítsa meg gonosz útján az egykor kedvelt népet. Ha szükséges, látogassa meg ítéletével, hogy a maga valóságában lássák a mennytől való elpártolásukat. Isten meghallgatta Illés imáját. A sokszor elmondott kérlelések, tiltakozások, dorgálások nem vezették megtérésre Izraelt. Eljött az idő, amikor Istennek az ítélet eszközeivel kellett hozzájuk szólnia. Még egy részlet, 108. oldal. Istennek sok ezer gyermeke van, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Sokan vannak, akik szeretnének többet tudni Krisztusról és törvényéről, sokan vannak, akik az ész érvei ellenére bíznak abban, hogy Jézus nem sokára eljön, és véget vet a bűn és a halál hatalmának. Sokan imádják Baált tudatlanságukban, akikért Isten lelke még mindig küzd. Még egy részlet. A föld lakói között szétszórtan, minden országban ott vannak azok, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. Mint az ég csillagai, amelyek csak éjszaka tűnnek elő, ezek a hűségesek akkor fognak felragyogni, amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Ugye nem felejtettük el az előző mondatot, minden országban. A pogány Afrikában, Dél-Amerika katolikus országaiban, Kínában, Indiában, na ez már észbontó, a tenger szigetein és a föld minden sötét sarkában Isten készenlétben tartja választott gyermekeit, akik előtűnnek majd a sötétség közepette, és világosan megmutatják a hitehagyó világnak, hogy milyen átformáló ereje van Isten törvénye megtartásának. Honnan szereztek ők tudomást az Isten törvényéről Kínában, meg Indiában? A Szentlélek által. Már most is megjelennek minden nemzet, minden nyelv és nép között, és a legsötétebb hitehagyás órájában, amikor Sátán a legnagyobb erőfeszítéseket teszi azért, hogy halálbüntetés terhe mellett felvetesse mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal a hamis nyugalomnap hűségjelét, akkor ezek a hűségesek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei, fénylenek mint csillagok e világon. Minél sötétebb az éjszaka, annál fényesebben tündökölnek. És még egy részlet. Ma senki ne kísérelje megszámolni Isten népét, hanem legyen mindenkinek szíve, mélységesen együttérző szíve, olyan, mint Krisztusé, amely vágyik megváltani az elveszett világot. Az új szövetség fogalomvilágában ezeket az érdekes embereket, akik nem adventisták, talán nem tökéletes a tudásuk, hogy is hívjuk, ők azok a bizonyos 11 órás munkások, akiknek a lelkesedése messze túl fogja majd szárnyalni azokét, akik évtizedek óta itt vannak ebben az ügyben. Na de még vissza van egy-két kérdésem. Milyen állapotok uralkodtak a választott nép körében, Észak-Izraelben, Illés próféta korában? Mindenkit bátorítanék rá, hogyha hazamegy, keresse meg a számítógépén a Baál és Asera kultuszt, mi minden jellemezte. Többek között a templomi prostitúció is közéjük tartozott. Tehát nem akárhol, tehát a templomban. És ehhez hasonlóak. És gyermekáldozatok, és sok-sok más egyéb ocsmány dolog, amire az embernek keresni kell a jelzőket. És a legdöbbenetesebb dolog az, hogy amikor a Kármel hegyén azon a bizonyos napon elhangzott a kérdés, hogy meddig sántikáltok még két felé, ha az Úr az Isten, akkor kövessétek őt, ha a Baál, akkor kövessétek azt, hogy a nép nem szólt egy szót sem emögött, mit gondolunk, milyen okok húzódtak meg. Hát az egyik az nagyon kézenfekvő, a gyávaság. Hát azért gondoljuk csak végig, ott van a király a maga díszes katonáival együtt, ott van 450 Baál és 400 Asera próféta, és ott vannak az ezrek, akik figyelnek a völgyből minden mozdulatot. És Illés próféta szavára nem mertek megszólalni. De ebben a könyvben találtam még egy döbbenetes dolgot. Azt írja a szerző, nem csak azért nem szólaltak meg, mert féltek, hanem mert tényleg nem tudták eldönteni, hogy kicsoda az Isten. A választott nép ide jutott. Ide jutott. Hát, ezt most talán nem azonosítanám a mi korunkkal, mert még két rövid gondolatom van hátra. Ebben az előképben és ebben a hallatlan ígéretben, amivel búcsúzik tőlünk az Ószövetség, hogy ímé elküldöm néktek Ijést a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja, van még két érdekes gondolat. Lehet, hogy több is van, de én most ennyit fedeztem fel. Illés prófétát a rettenthetetlen bátorsága, egyenessége, szókimondása mellett még mi jellemezte? Amiről néha úgy érezzük, hogy kizárja egymást, vagy az egy... Köszönöm szépen, erről van szó. Jellemezte a messze menő előzékenység és az udvariasság. Mert amikor megérkezett az eső, még annak a napnak az estéjén, olyan eső, hogy nem lehetett látni az utat. Hát azért vagyunk itt egy páran, akik már autót régóta vezetünk. Én egyetlen egyszer éltem át életemben olyan hóvihart, hogy nem tudtam, hogy hol az út. Azok a kis jelzőbólyák egy picit kilógtak, a végén már az se. A emlékezetből vezettem, hogy azok a fáknak a teteje azoknak körül, akkor egyik oldalon, akkor körülbelül itt kell. Így mentem végig, vezettem a Kilitiből Ságvárra, vittem haza a Páhi Edinát. Nagyon-nagyon hálás volt érte. Én is hálás voltam, hogy utána még hazaértem, és még nem az árokban kötöttem ki. Gondoljuk el, milyen lehetett az az eső, ahol nem lehet látni az utat. És az a személy, akinek a szavára leszállt a tűz az égből, és nem csak, hogy megemésztette az áldozatot, de még az oltárnak a köveit is megemésztette, ugyanaz a személy megfogta a kantárt, és vezette a király hintaját egészen a palotáig. Az udvariasság, a nagylelkűség, az előzékenység igenis összeegyeztethető a bátorsággal és a szókimondással. És befejezésül még egy gondolat, egy nagyon nagy figyelmeztetése van ennek a történetnek. Mi az oka vajon annak, hogy a Jóisten a mi napjainkban nem tud ilyen hatalmasan megnyilatkozni? Vagy csak úgy ritkán fordult ez elő a történelemben? Hol van a hiba? Ebben a történetben van egy nagyon érdekes kis momentum. Ott a Kármelhegy tetején leszáll másodperceken belül a tűz az égből. Annyira szeretem Mendelssohn Illés oratóriumában azt az Illés imája részletet, ami csak talán az Abdiás imája halad túl. Kórusban hangzik az ezrek részéről azonnal a kiáltás, az Úr az Isten, az Úr az Isten. És az ember azt várná, hogy egy ilyen változás után az áldások jönnek abban a pillanatban. De nem jöttek abban a pillanatban. Mi az oka annak, hogy azt a második könyörgést, a vízért való könyörgést egy kicsit olyan nehezen hallgatta meg a Jóisten? Meghallgatta, de várni kellett a válaszra. Hétszer kellett könyörögni ennek a prófétának. Hát ebben a gyűjteményben találjuk a választ, biztos vagyok benne, hogy ezen a szószéken ez már ezerszer elhangzott, de azért most még hordozzátok el tőlem. 52. illetve 53. oldal. Illés tapasztalatából fontos tanulságokat vonhatunk le. Mikor a Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét. Ő ennek ellenére is álhatatosan megismételte kérését. Hétszer imádkozott buzgón, és még mindig nem látszott jel, hogy kérése meghallgatása talált volna. Ha a hatodik alkalommal csüggetten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban kitartott, míg a válasz meg nem érkezett. Olyan Istenünk van, akinek a füle nincs zárva kéréseink előtt. S ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. Na hát, ettől a kifejezéstől is teljesen oda voltam, mi az, hogy a mindenség Úr az én hitemet tiszteletben fogja tartani. Igen, erről van szó. Erről van szó. Ha próbára tesszük szavát, az Úr tiszteletben fogja tartani hitünket. És kicsit később, Isten nem mindig felel imánkra, amikor első ízben hívjuk őt. hiszen ha ezt tenné, akkor biztosra vennénk, hogy jogot formálhatunk a ránk árasztott összes áldásokra. Szívünk vizsgálata helyett, hogy melengetünk-e gonoszságot, vagy bűnbe merültünk-e, hanyagul megfeledkeznénk róla, hogy tőle függünk. És a gondolatmenet koronája, Illés végigtekintett életén, hogy hol mulasztotta el az Isten tiszteletét. Figyelem, mi azon a napon vagyunk, amikor talán percekkel korábban leszállt a tűz az égből. De ezt a másik dologért való könyörgés egy kicsit várat magára, a meghallgatás. Végig tekintett életén, hogy hol mulasztotta el az Isten tiszteletét. Bevallotta bűneit. Így gyötörte lelkét az Isten előtt. Miközben figyelt valami jelre, hogy imája meghallgatásra talált. És ez a gyönyörű mondat. Amint Illés a szívét vizsgálta, egyre kevesebbnek és kevesebbnek látta magát, mind a maga megbecsülésében, mind Isten szemében. Mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, mikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába a megváltóba kapaszkodott, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt, ímé egy kicsiny felhő jelent meg a tenger felől, tenyérnyi nagyságú. Mikor elérte a maga semminek tartásának a pontját, a felelet megérkezett. Azt hiszem, hogy nem kell nekem levonni a tanulságot, mindnyájan látjuk. Egy ilyen álságos, magamutogató kereszténység ne várjon hatalmas csodákat az Istentől. Ez majd akkor érkezik meg, amikor mi is el tudjuk látni a lovász fiúnak a feladatát, ugyanúgy, mint a könyörgő emberét. De itt van az ígéret, ami félreérthetetlen, ez el fog érkezni. Segítsen a jó Isten, hogy ezeknek az ígéreteknek az átélői, beteljesítői lehetnénk majd mindnyájan. Amen. Amen.